Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Székelyudvarhelyen az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesületnél vendégeskedünk. A 2014-ben alapított EMLE az Erdélyi Magyar Ajkú Látássérültek érdekképviseleteként kívánja a közösséget szolgálni, olyan szervezetként definiálva magát, amely az állami és a civil szférában a kultúra, az oktatás, a sport vagy a mindennapok egyéb területén tagjai érdekeit képes képviselni és megvédeni belföldön és külföldön egyaránt. Meghívottainkkal, Butó Arnold Csaba elnökkel és Máté Zsolt elnökhelyettessel az Erdélyi Magyar Ajkú Gyengénlátók és Fakok helyzetéről, az Egyesület tevékenységéről és a jövő terveiről beszélgetünk. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Alattad a világ falak tőlnek, s közben minden lángol. Sehol nincs segítség, akit hívsz, aki megfogná a kezed, mint távol. Félsz, mert nincs hova lép, hallgat a mély, szótlanul vád. Látod, felcsap egy láng, a poklokon át, karjába száll. Hol az út, ami a tűzön átvezet? Hol a hely, ahol még újra kezdheted? Van-e még, akinek hinnél? Hol is kitöltélhetsz másik életet? Lesz-e bárki, aki jót ad rossz helyet? Tőled nem zárja el szívét. Amit látsz, kegyetlen, örök harc, csak az átok és a harag, mi ránk dönt. Öröslő varázsként belénk ég, amit elragad egy erő a mélyből. Tépet vászol az ég, a távoli fényt nem látod még. Érzed, lesztül a föld, a lábad előtt egy mély szakadék. Hol az út, ami a tűzön átvezet? Hol a hely, ahol még újra kezdheted? Van-e még, akinek hinnél? Hol is kitöltélhetsz másik életet? Lesz-e bárki, aki jót ad rossz helyet? Tőled nem zárja el szívét. Hol van, aki őszinte hozzád, aki meggyógyít? Aki ha szenved, de téged nem bánt. Hol van, kiben él még a jóság, aki ért mindent? Hol az az út, ami elvisz hozzá? Kitöltélhetsz másik életet? Lesz-e bárki, aki jót ad rossz helyet? Tőled nem zárja el szívét. Hol az út, ami a tűzön átvezet? Hol a hely, ahol még újra kezdheted? Van-e még, akinek hinnél? Hol is kitöltélhetsz másik életet? Lesz-e bárki, aki jót ad rossz helyet, tőled nem zárja el szívét.
Puta Arnold Csaba, az EMLE projektvezetője.
Máté Zsolt, az EMLE alelnöke.
Az EMLE, aki nem tudná, az az Erdély Magyar Látássérültekért Egyesület. Mit kell tudni az egyesületről? Mióta léteznek, és mi célból jöttek létre?
Egyesületünk 2014-ben alakult, 2018-ig inaktív volt, és 2018-ban fogalmazódott meg az egyesület fő célkitűzése, a látássérült gyerekek magyar tannyelvű oktatási intézményének a létrehozása.
Eddig nem foglalkozott senki a látássérült gyerekekkel?
Magyar nyelven nem igazán. Ha speciális intézményről beszélünk, persze, hogyha arról beszélgetünk, hogy integráltan tanulnak-e magyar gyerekek, ugye a válaszom igen.
Öten vagyunk munkatársak, úgy határoztunk, hogy nem fogunk tagsági díjakkal foglalkozni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a legelején elhatároztuk, hogy a felnőtt látássérültekkel nem tudunk foglalkozni, se időnk, se energiánk nincsen foglalkozni. Teljes időnk és energiánkat a látássérült gyermekekre fordítjuk, és nagy erőkkel elkezdtünk dolgozni azon, hogy egy speciális bentlakásos magyar tannyelvű oktatási intézményt hozzunk létre. Idén 101 éve szűnt meg annak a lehetősége, hogy ezek a gyerekek saját anyanyelvükön tanuljanak speciális körülmények között. Egy év elteltével, és ahogy a hírünk terjedt Erdélyszerte, főleg Székelyföldön, de Erdélyszerte, ugye egyre több és több felnőtt látássérült jelent meg a látóterünkbe, segítséget kérve, akár információk, akár informatikai útmutatás, akár jogi tanácsadás, és elgondolkoztunk azon, hogy akkor most már itt lenne az idő foglalkozni a felnőttekkel is. A jelenlegi közösségadománygyűjtő kampányunk is róluk szól. Egy megfelelő ingatlanra gyűjtünk, ahol felnőttek elemi rehabilitációja folyna. Ez egy komplex szolgáltatás, és ilyesfajta szolgáltatás sajnálatos módon nincsen Romániában, semmilyen nyelven, és érdekességképpen három országban nincs, Európa szerte, Máltán, Cipruson és Romániában.
Van-e valamilyen adatuk arról, hogy hány gyereket érint? Hány látássérült, vagy hány nem látó gyerek van itt Székelyföldön, Erdélyben?
Konkrét adataink a három székelyföldi megyéből, Maros, Hargita, illetve Kovászta megyéből van. Itt 193 gyerekről beszélünk. A 193 gyerekből összesen 7-en tanulnak a kolozsvári speciális iskolába, a többiek megpróbálják integráltan. Tudomásunk van olyan gyerekekről is, akik egyáltalán nem jártak iskolába, és nem járnak mai napig iskolába.
Ezek közül a gyerekek közül hányan születtek vakon? Vagy utána veszítették el a látásukat?
Megvan az adatbázisban, de erre nem tudok erre választ adni, mert ezt nem követjük, ez nem annyira lényeges.
A felnőtteknél mi a helyzet?
Számításaink szerint 6 és 7 ezer közé tehető a magyar ajkú látássérült felnőtt Romániában. Ezt az adatot csak lekövetkeztettük bizonyos publikus adatokból. A jogvédő intézmények, se az állami intézmények a GDPR törvényre hivatkozva nem adnak ki információkat, és a gyerekekre vonatkozó statisztika adataink is nagyon nehezen álltak össze. Bizony volt olyan, amikor politikai nyomás gyakorlás után kaptunk bizonyos adatokat meg.
Számít az például egy nem látónál, hogy mennyire nem látó? Ha valaki gyengén lát, hát akkor mi a kritérium, hogy annak is számítson?
Nem igazán létezik ilyen szó, hogy nem látó. Ez a román nevezatorból, tükörfordításból lefordított jövevény szónak mondanám. Ha a látássérültekről beszélünk, és ugye ott a legsúlyosabb kategóriáról, akkor azt nevezzük vaknak, mert a vak az vak. Ezen kívül vannak ugye az aliglátók és a gyengén látók. 2011-es népszámlálás eredményét figyelembe véve és a magukat magyarnak valló emberek számát, illetve az országos fogyatékosügyi hivatalnak az adatai szerint több mint 89 ezer látássérült van Romániában, és ha összevetjük a két számot, akkor jön ki a több mint 6 ezeres szám. Hogy kiszámítanak, ezt az orvosok döntik el. Tehát megvannak a törvények, megvan a szabályzat erre, tehát orvosi látlelet alapján van egy megyei orvosi komisszió, és akkor ők kategorizálják az embereket.
Milyen körülmények között élnek ezek az emberek?
Két alapvető dologtól függ. Egyrészt a látássérültségnek a mértékétől, illetve attól a közvetlen közegtől, ami körülveszi őket. Gondolok a családra. Hogyha látássérültnek van látásmaradványa, és ennek függvényében, hogy mekkora a látássérültség, akár az előző munkáját is el tudja látni, csak nem olyan minőségben, vagy sokkal könnyebben tud találni egy olyan munkát magának, amit el tud végezni hatékonyan a látássérült együtt. hogyha nagyon kevés ez a látás maradvány, vagy teljesen vak az illető, akkor az életében egy óriási minőségi változás áll be, és rehabilitáció nélkül vagy teljesen a közvetlen környezetére van utalva. Megcsinálom, nem látod, neki mész, felborítod, megégeted magad, rossz gyógyszert szedsz be, milyen inget vettél föl, hogy áll rajtad az a nadrág, stb. Tehát egyrészt a közvetlen környezetétől függ, illetve azoktól az állami támogatásoktól, ami jár egy ilyen fokú fogyatékosság után.
Ezekből a támogatásokból többé-kevésbé tud minőségi életet élni? Tehát akkor ez az összeg, hogy nem szorul más adományra, vagy másnak a jó indulatára?
Ki lehet azt azért jelenteni, hogy anyagi biztonság az megvan. Tehát, hogyha valakinek olyan súlyos a látássérültsége, akkor ugye szociális nyugdíj, beteg nyugdíj, öregségi nyugdíj, kísérő, tehát mindent biztosít az állam, és én szerintem, én mint látássérült mondom ezt, hogy igazából ez egy nagy probléma is ugyanakkor, mert kényelmessé teszi az embert. Anyagilag nincsenek problémái, nyersen és sarkítva fogalmaznék, azt mondanám, hogy még jól is jön neki, de vannak esetek, amikor ez tényleg igaz. Nagyon fontos az embert a társadalomba visszavezetni, tehát nem elég az, hogyha nekem van egy bankkártyám, és azzal valakinek a segítségével bevásároltatok, és eszek, iszok, alszok. Nem ebből kell álljon az élet, hanem tényleg ki kell menni a társadalomba. Gyerekkoromban engem már diagnosztizáltak, és megmondták, hogy 30 éves koromra vak leszek. És én azzal szórakoztam kisgyerekként, bár nem hittem benne, de hát azért mégiscsak ott motoszkált a fejembe, hogy követtem a Székelyudvarhelyen a vak embereket. Ma ilyet nem lehet látni. Sajnos.
Említette Zsolt, hogy van, aki munkát is tud vállalni. Ezek milyen jellegű munkát? Mit tudnak elvégezni?
Nem akarom megkerülni a kérdést, de szeretnék két szélsőséges példát megemlíteni, és itt mind a két esetben súlyos vakságról vagy teljes vakságról beszélünk, de teljesen más az attitűd. Ismerünk egy családanyát, aki teljesen vak, gyermekei vannak, ellátja a feladatát, fantasztikus rend van, gyönyörű tisztaság van, gyomlál, a kertje is gyönyörű, természetesen a családja is segíti. De a ráeső feladatot és a funkcióját, mint édesanya és mint feleség teljes egészében el tudja látni. A másik példa egy fiatal ember, aki megvakult, úgy tudjuk, hogy orvosi műhiba miatt. A baleset bekövetkezte után 7 évig nem mozdult ki otthonról. Édesanyjával élt, kijárt cigarettázni az erkélyre, és időnként az orvoshoz évente egyszer vagy kétszer, amikor szükség volt, elmentek. A volt osztálytársai hozták el hozzánk, 2 hölgy, és azt mondták, hogy valamit kezdjünk, mert ez nem élet. Kapott egy okostelefont, egy okos eszközt, megtanulta kezelni. Annyira csökkent volt a testi-lelki egészsége, hogy amikor azt mondta Csaba, hogy légy szíves, tedd 2 ujjadat a telefonra, akkor nem tudta pontosan, hogy most hány ujja van a telefonon. Ugye mozgás koordinációja, testkép, stb. És rá 2,5 hónapra telefonált, hogy eltévedt. És ennek nagyon-nagyon örventünk, hogy ő eltévedt, mert azt jelenti, hogy kimerészkedett otthonról, és utána megint telefonált, hogy a telefonjáról elfogyott az internet, és kint fagyoskodik, mert a szomszédtól lopja a jelet, mert ő csetelget a telefonon, és jelenleg élettársa van, együtt élnek külön az anyukától, és kiegyensúlyozott, normális életet élnek. Ez jelenti a rehabilitáció. Van, akinek ennyire könnyen megy, van, akinek sokkal-sokkal nehezebben megy. Nyilván a rehabilitációs szolgáltató csomagot szakemberek fogják nyújtani. Elég komplex szolgáltatási csomag, mind pszichés, mind fizikai valóságos újra tanulással dolgoknak, érzelmi támogatás, szociális rehabilitáció, okos kütyüknek a megtanulása, ez nagyon-nagyon fontos a 21. században. És biztos vagyunk benne, hogy ez a felnőtt rehabilitációnak jó fogadtatása lesz az erdélyi magyar látássérültek körében.
Konkrétan nekünk most 3 látássérült dolgozik, hát nem nekünk, hanem minket keresett meg egy nagyon kedves úriember Korondról, aragonított féldrága követ csiszolnak. Ha valakinek most azt mondják, hogy vak és munka kell, akkor nem jut eszébe más, mint a kefekötés, meg esetleg a masszőrség. Azért vannak szép történetek is. Néha agyamentnek tűnik az ötlet, vagy álmodozásnak, de működik, és nem kell félni semmit, hogy bele kell vágni. Igazából nagyon sokan vannak külföld, mondjuk informatikusok például, vagy jogászok. Maga a látássérültség egy akadály, de azt le lehet küzdeni.
A gyermekműsorunkban nem olyan régen volt, és a Vendégségbe című műsorunkban is egy csíkszeredai kisfiú, Endes Ábrám Ákos, hát az gyönyörűen szavol. Úgyhogy ez is azt bizonyítja, hogy nem kell leírni az ilyen embereket, mert mindenki valamiben tehetséges.
Ákost ismerjük, és nagyon büszkék vagyunk rá. Ákos nem csak a tehetsége miatt annyira ügyes, hanem ott a család is nagyon-nagyon sokat tesz azért, hogy Ákos ennyire ügyes legyen. Ugyanakkor nagyon sok olyan példánk van, és nagyon büszkék vagyunk ezekre a gyerekekre, akik nem csak tehetségesek, hanem nagyon szorgalmasak is. Például itt van a kuratóriumi tagunk Tamás, aki egy nagyon jó érettségi eredménnyel elsőnek jutott be a kolozsvári protestáns teológiára. Első éves és büszke tanuló, és óriási problémája, hogy honnan lehetne beszerezni óhéber, meg ógörög bráj ABC-t, mert ő azt neki el kell olvasni a Bibliát, és megoldja. Ugyanakkor visszatérve a rehabilitációra, Tamásnak azért vannak ilyen eredményei, mert az édesanyja első osztálytól mellette ül az iskolapadba. Tamás amellett, hogy egy fantasztikus memóriával és jó humorérzékkel megáldott fiatalember, bizonyos elemi dolgokat nem tud. Például bekötni a fűzőjét. Most kezdi megtanulni, most már beindult az a úgynevezett leválási folyamat, hogyha egyrészt az iskola beindul, és a gyerekeinket már kiskorba megtanítjuk ezekre az alapvető dolgokra, akkor felnőtt korában nem lesz ennyire eltévedve a normál világban.
Mielőtt folytatnánk, én javasolom, hogyha már szóba került Endes Ábrám Ákos, akkor az egyik szavalatát hallgassuk meg.
Kosztolányi Dezső, mostan színes tintákról álmodom. Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet e tintával írnék egy kis leánynak. Egy kis leánynak, akit szeretek. Krikszkrakszokat, japán betűket írnék, s egy kacskaringós, kedves madarat. És akarok még sok más színű tintát. Bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, és kellene még sok száz, és ezer, és kellene még aztán millió. Tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító. És kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány. Akár a színes kapuablak árnya augusztusi délkora kapu alján. És akarok még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat. És akkor írnék, mindig-mindig írnék, kékkel hugomnak, anyámnak arannyal. Aranyimát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mind a hajnal, és el nem unnám. Egyre-egyre írnék egy vén toronyba, szünes szüntelen. Oly boldog lennék! Istenem, de boldog! Kiszínezném vele az életem.
Folytatjuk műsorunkat Székelyudvarhelyről, az Erdély Magyar Látássérültekért Egyesülettől, meghívottaink Butó Arnold, Csaba és Máté Zsolt. Nagyon sok mindenről beszéltünk a szavalat előtt, említettek programokat. Az egy dolog és szép dolog, hogy mit tenni szeretnénk. Ezek az emberek, akikért tennének, az részükről milyen a hozzáállás? Tehát ők mennyire fogadják ezt lelkesedéssel, mennyire mondják, hogy de jó, végre akkor valami jó is lesz az életünkben. Vannak ilyen jellegű visszajelzések?
Az érintett családok részéről nagy az igény, és elég nagy a nyomás. Hiába beszéltünk vele egy hete telefonon, az első kérdés az, hogy na, mikor lesz iskola? 80-100 családdal van közvetlen vagy közvetett kapcsolatunk. Igyekszünk egyrészt minél több ilyen családot megtalálni, vagy szeretnénk, ha megtalálnának, és ha már van kapcsolatunk, akkor nem elengedni a kezüket. Rendezvényeink vannak, projektjeink vannak, táboraink vannak, az első táborunk több mint 60 fős volt, a múlt évre terveztünk egy 100 főset, de nem sikerült 100 fővel részt venni, jelentősen kevesebb volt a létszám, és idénre is szeretnénk egy minimum 100 fős tábort, meglátjuk, hogy a jelenlegi járványhelyzet ezt megengedi, megengedi-e. Kapcsolatunk van velük, örvendenek nekik. Az Egyesület tevékenységének az elején egy kérdőívet küldtünk ki a gyermekvédelmi hatóságokhoz, hogy küldjék el az érintett családokhoz, ugye a GDPR-ra hivatkozva nem adtak nekünk információkat, hogy kik ezek, milyen címük, stb. Ennek örventünk. Viszont volt egy nyilatkozat ebben a kérdőívben, ahol a szülő aláírja, hogy használhatjuk belső használatra az adataikat, így nem követtünk el törvénytelenségeket. Nagyon sok levél visszajött. Volt egy kérdés, ami arra vonatkozott, hogy szükség van-e egy ilyen speciális magyar tannyelvű iskolára, és több mint a 95%-a a szülőknek, sőt, 98%-a a szülőknek azt mondta, hogy igen, tehát igény van rá. Ahogy egyre több és több érintett család hall rólunk, és megkeresnek különböző kérdésekkel, mindenki azt mondja, hogy igen, szüksége van rá.
Bízunk benne, hogy hamarosan megoldódik a gyerekek oktatása, de felnőtt oktatásra van-e igény? Mert bizonyára ők is azt mondják, hogy ha lúd legyen kövér, akkor esetleg nekünk is valamit.
Én önszorgalomból már 2002-ben elkezdtem ezen a területen dolgozni, számítógépes tanfolyamokat tartottam. Most jelen pillanatban intézményes szinten nem működik, nem dolgozunk ezen az ügyön, de hát pont ez lesz a rehabilitáció lényeget, mert ha valaki hozzánk fordul, és gyulak után egy úriember most veszi meg a telefonját, aztán majd jön és tanulgatja, de ha így pontszerűen dolgozunk, akkor annak sok értelme nincsen, mert sokkal egyszerűbb ugyanabban az időben foglalkozni 5-6 emberrel, és akkor nem mellékesen ugye a rehabilitációs központ, tehát hogyha ott van a 10-20 ember a rehabilitációs központba beköltözik 1-2-3 hónapra, akkor nem csak a tanároktól, nem csak a mozgásterapeuta, a koordinációs szakembertől tanul, hanem egymástól is tanulnak, és szerintem ez a legfontosabb. Én nem voltam rehabilitációs központban. Viszont engem két vak rúgott ki Pesten a házból, és én úgy tanultam meg bottal közlekedni, hogy azt mondták, hogy már pedig kimész innen, és elmész. Zuglóban laktam, és el kellett mennem a Rákóczi térre egy üzletet megkeresni, onnan egy alkatrészt elvenni, és miután megcsináltam, mert köteleztek rá bizonyos szinten, akkor azt mondtam, hogy hát tényleg lehetséges. Úgyhogy nem kell félni, nem fog fájni, csak tanulni lehet. És sokkal könnyebb intézményes keretek között tanulni, mint magánúton, vagy akár autodidakta módon. Az autodidakta mód az jó, csak lehet, hogy annyiszor megüti az ember az órát, hogy aztán elmegy a kedve az egésztől.
Van elég magyar nyelvű szakember, aki majd képezze ezeket a gyerekeket?
Amit biztosan tudunk, hogy szakember fog foglalkozni ezekkel az emberekkel, nincs elegendő szakember, úgyhogy arra gondoltunk és úgy tervezzük, hogy kölcsönkérünk szakembereket Magyarországról, nagyon jó kapcsolatban vagyunk a magyar érdekszervezetekkel, oktatási intézményekkel. Ezek a szakemberek fogják betanítani, megtanítani a mi szakembereinket. Ez jelenleg a leghatékonyabb módszere annak, hogy legyenek itthon szakemberek. Mivel eddig nem volt felnőtt elemi rehabilitáció látássérültek számára, így szakember sincsen, mert nem volt rá igény. De mondok még egy érdekességet. Nem csak erre a projektre nincsenek szakembereink, hanem sajnálatos módon Romániában nincsen tiflópedagógus képzés sem, tehát a látássérültekre szakosodott képzés sincsen sehol. Egyetlen főiskolán, egyetemen sincs, úgyhogy ez irányba is kellett tenni. Egy fiatal gyógypedagógus tanul kint a Bárczi Gusztávon. Nagyon reméljük, hogy hazajön. Segítettük ösztöndíj lehetőséggel, és úgy néz ki, hogy a képzett tanerőről is nekünk kell gondoskodni.
Magyar nyelven mondjuk nincsen, de román nyelven sincsen. A román nem látóknak sincsen ilyen lehetőségük?
Nincs semmilyen nyelven ilyesfajta oktatás.
Ez a járvány mennyire tesz be a tevékenységüknek, azt, amit mondjuk úgy felépítettek éveken keresztül, mennyire veti vissza?
Mi nem éreztük annyira. A személyes találkozások elmaradtak, viszont a gyógypedagógusaink, önkénteseink nagyon gyorsan alkalmazkodtak, és online foglalkozásokat kezdtek tartani a gyerekeknek, úgyhogy volt mozgás, és lesz mozgás ezután is. Reméljük, hogy az idén azért a tábort csak meg tudjuk szervezni.
Akkor a technikai felszereltség elérhető minden gyengénlátó vagy vakgyerek számára, hogyha online is tudják őket képezni?
Mi úgy láttuk, hogy igen, tehát ez nem probléma.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Honnan indultam, s közben mennyit áldoztam, óvtam éjszakákon át,
nap féltett szálogát. Mert ha vannak álmaink, biztos lesznek könnyeink. Ám a fél homályon át már dereng az új világ. És végül az leszek, mit magammal viszek, és nem felejtelek.
Folytatjuk műsorunkat Székelyudvarhelyről, az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület székhelyéről. Meghívottaink Butó Arnold Csaba és Máté Zsolt. Már úgy nyomokba érintettük a kampányt, most akkor egy kicsit bővebben beszéljünk, hogy miért most indul ez a kampány, és mikor lesz belőle valami, vagy mikor láthatunk ilyen kézzelfogható eredményeket.
A kampányunk a www.erdélyvakiskola.org oldalon zajlik. Ez az oldal képes fogadni bármilyen valutát, bármilyen nemű adományt. Egy nagyobb fejlesztésen esett át a weboldal. Nagyon könnyű a kezelőfelület, lehet névvel, lehet anonim módon, és lehet cégként is támogatni a projektjeinket. Meg lehet nézni, hogy ki adta a legtöbbet növekvő sorrendbe, ki a legutolsó 10 adakozó, illetve az összes adakozót meg lehet tekinteni. A cégek esetében a weboldalunk egy támogatási szerződést is küld az adott cégnek, ami már ki van töltve, alá kell írni, és így rendben vannak a dolgok. A közösségi adománygyűjtő kampányunk egy épület megvételéért folyik. Az épületbe folyna a felnőtt rehabilitációs tevékenység szakemberekkel. Azon kívül egy hangos könyvtárként is szolgálna, speciális eszköz boltként is szolgálna, kölcsönzőként is szolgálna, illetve egy pilot project keretében igénynek megfelelően 2 vagy 3 osztályt indítanánk el, hogy az iskolás korú gyerekeket ne veszítsük el, és ez a mintaprojekt eredményeként majd a jó tapasztalatokat és a jó gyakorlatokat tudnánk áttenni majd a nagy oktatási intézmény működtetésekor. Nem vagyunk pedagógusok, nem voltunk soha iskolai igazgatók, igazgatók, úgyhogy valószínűleg lesznek olyan hibák és gyermekbetegségek, amit sokkal könnyebb egy kis létszámú, egy-két osztály esetében megoldani, mint egy 100 fős intézmény esetében.
Ezt a központot Székelyudvarhelyre képzelik el, vagy előnyösebb lenne egy másik helyen felépíteni?
Ez az épület Székelyudvarhelyen van, tehát az épület megvan, ez valamikor egy panzió volt, nagyon jó állapotban van, eladó, a jelenlegi tulajdonos szimpatizál a projektjeinkkel és a céljainkkal. Szükség lesz még bizonyos zöld energetikai beruházásokra, de maga az ingatlan az nagyon is megfelel, nagyon jó állapotban van. A weboldalunkon számszerűsítve megvan, hogy hány négyzetméterről van szó, és az az 1 millió euró milyen részletekbe is hol fog gazdára találni, sőt, az ingatlanon is vannak fényképek.
Amikor az emberek ilyenről hallanak, akkor kik azok, akiknek könnyen nyílik a bukszájuk? Aki azt mondja, hogy hál' Istennek én nem vagyok ebbe a helyzetbe, de azért nagyon szívesen odaállok az ilyen kezdeményezés mellé.
Hát erre én nem tudok választani. Mi reméljük, hogy nagyon sok mindenkinek megnyílik a pénztárcája. Zsolt szokta mondani, hogy van egy kávét. Tehát tényleg, hogyha belegondolunk, hogy az erdélyi emberek, az erdélyi magyar emberek lemondanak egy napi kávéjukról, és már is meg lenne ez az összeg. Mi reménykedünk, hogy azért ez nem lesz egy probléma. Sőt, nem is reménykedünk. Mi hiszünk benne, mert ha nem hinnénk, akkor nem csinálnak. Ugye azt szoktam mondani, hogy szerencsére mi nem a sikerre utazunk, hanem a célt akarjuk megvalósítani, és biztosak vagyunk benne, hogy ez meg is lesz.
Nem a siker a fontos, de azért az elmúlt években voltak sikerek, amire gondolom, hogy büszkék.
Hál' Istennek eddig csak sikereink voltak. Nagyon-nagyon kevés esetben ütköztünk olyan falnak, ahol nem lehetett már tovább menni, illetve kerültünk a helyzetbe, hogy se az ajtón, se az ablakon nem lehetett visszamenni, és hál' Istennek mondhatom, hogy csak barátaink vannak. A politikum nagyon pozitívan áll hozzá a dologhoz, a történelmi egyházak nagyon pozitívan állnak hozzá a dologhoz, és visszatérve a közösségi adományozó kampányunkra, sokan gondolhatják azt, hogy ez nem az én ügyem, ez engem egyáltalán nem érdekel, menjenek a nagy cégekhez, menjenek a politikusokhoz, menjenek az egyházhoz, ott rengeteg pénz van. Ez igaz. De az a tény, hogy 101 éve nem tanulhatnak magyarul a magyar ajkú látássérültek. Ez megdöbbentő. Amikor először hallottam róla, akkor nehezen tudtam elhinni. Nekünk, látóknak nem kérdés, hogy mi hova adjuk a gyerekeinket iskolába, de egy látássérült, érintett családba bizony nagy kérdés, mert csak román iskolába tudják adni, illetve normál iskolákba, ami nagyon nehéz. A látássérültség függvényében vagy sikeres lesz az a iskoláztatás, vagy sikertelen, és nagyon-nagyon sok esetben, döntő esetben a gyerekek iskola elhagyókká válnak. Mert egy vak gyerek nem tud cserajzolni, a tanerő nincs felkészítve arra, hogy kezelje ezeket a speciális igényeket, és nagy valószínűséggel nem fogja megtanulni a Braille ABC-t. Ha meg is tanulja, akkor 5. osztálytól több pedagógus lesz, nyilván onnantól kezdve a gyerek el van veszve. És jellemzően nagyon magas az iskola elhagyóknak a száma a látássérült gyerekek esetében. És nem akarjuk ezeket a gyerekeket elveszteni, mert ezek a gyerekek azon kívül, hogy nem látnak, teljesen olyanok, mint a többiek. A múlt évben volt egy kisebb táborunk, ahol megérkezés után direkt az emeletre kértem a szobákat, hogy a gyerekek tanuljanak. Egy-két gyereknek szükség volt a segítség, azokkal mentem, a többiek felrohantak, nem tudom, hogy megtalálták a szobájukat, nem tudom, hogy, és ameddig rendezgettem a többieket, hallottam egy óriási döngést. És mondom, gyerekek, mi volt ez? Jaj, csak valamelyik rosszul számolt a lépcsőket. Leesett, neki ment, és rohantak tovább. Tehát kettesével szedték le fel a lépcsőket, mert ő felfele megszámolta. Pont úgy rohangálnak, pont úgy fociznak, pont úgy válogatósak, és pont olyan gyorsan a verseket megjegyzik, pont úgy izgulnak, és olyanok, mint egy normális gyermek. Csak egyszerűen látássérült, és ezen kell segíteni átlépni, megküzdeni ezzel az akadállyal, és esélyt kell adni, hogy ha szeretne legyen informatikus, ha szeretne legyen ügyvéd, vagy legyen egy nagyon jó zenész. És azt hiszem, hogy Udvarhely, mint iskolaváros képes lesz ezeket a speciális igényeket kielégíteni és megoldani.
Például, hogyha van egy családban egy nem látó vagy vak gyerek, ez genetikailag van, vagy egészen másokból?
Hát ennek lehet genetikai oka is, ha így egy családban egy, és a családnak a történetében nincs felmenő, nincs onnan esetleg genetikailag örökölte volna a gyerek, akkor nagy valószínűséggel és az esetek nagy többségében a koraszülés és az inkubátor oxigénhiányos állapot, és emiatt szokott kialakulni a látássérültség, illetve ugye vannak különböző betegségek, szürke hályok, zöld hályok, blasztóma, több oka lehet, hogy egy gyerek által sérült.
Ezt csak azért kérdeztem, mert most, aki hallgat bennünket, azt mondja, hogy jaj, de szép, és milyen jó dolgokról beszélgetünk itt lassan egy 45 perce, de ha arra gondol, hogy akár az én családomban is lehet, csak úgy a semmiből egy ilyen eset, akkor talán másképp látja ezt az egész helyzetet.
Volt egy régi kollégánk, aki azt mondta, hogy egyszer mindenki megvakul. Igen, tehát baleset, ne adj Isten, betegség, felnőtteknél is, gyerekeknél is, autoimmun betegségek, orvosi műhiba, nem olyan nehéz látássérültnek lenni, és nem beszélve az időskori látásvesztésről. Ilyen esetekben itt van az EMLE, és ilyen esetekre akarunk létrehozni olyan szolgáltatásokat, mind a gyerekeknek, fiataloknak, mind a felnőtteknek, amely szolgáltatások segítik a mindennapokat, segítik a normális, teljes életnek a megélését. Azt szeretnénk, hogy ilyen esetekben minél kevesebbről kell lemondjon egy látássérült. Igen, lehet teljes életet élni ezzel a fogyatékkal együtt.
Hogyha valakinek kérdése lenne most a beszélgetésünk kapcsán, vagy csak amúgy, akkor önöket mikor lehet elérni?
Van a honlapunk, ahol bármikor ránk kereshetnek, ugyanakkor elérhetőségek is vannak a honlapon is, illetve a közösségi médiában jelen vagyunk, ott is hang vannak az elérhetőségek, bármikor van, hogy tényleg este későn, és nyugodtan bárkinek bármilyen kérdése van, vagy bármilyen kérése van felénk, szívesen látjuk, megpróbálunk segíteni minden úton, módon, amit csak tőlünk telik, azt megtesszük.
Olyan kérdései jönnek, ami nem is tartozik az egyesületre, hanem egészen más jellegű problémáról van szó? Vagy esetleg csak beszélgetni akarnak valakivel? Mert például az időseknél ezt is tapasztaljuk, hogy nincsen semmi problémám, csak olyan jól lehet szeretnék beszélgetni valakivel. Ilyen jellegű szolgáltatást is kell nyújtani?
Nem volt rá példa ilyesfajta szolgáltatásra. Visszatérve az elérhetőségünkre a www.erdélyvakiskola.org, illetve az office@erdélyvakiskola.org, és a weboldalunkon telefonszámok is vannak, úgyhogy nyugodtan lehet minket zargatni, és megpróbálunk a lehető leghamarabb reagálni ezekre a kérésekre. Általában új családok szoktak megkeresni, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mit csinálunk, és felnőttek is most már egyre sűrűbben keresnek meg minket. Arra nem volt példa, hogy lelkisegély vonalként működjünk. Lehet, hogy lesz.
Nem élik ilyent kérdezni, és tudom, hogy nem önöktől függ, hogy mikor lesz ebből valamit. Önök mekkora időben gondolkodnak, hogy amit most itt elmondtunk, ez úgy meg is valósuljon?
Az iskola projektünk a legoptimistább számításunk szerint körülbelül 4 év. Az elemi rehabilitációs központunk létrejötte, illetve a pilot projektünk beindulása hitünk szerint 2 év. Idén nem valószínű, hogy már tudunk indítani, ennek törvényi akadályai is vannak. Ezt ugye előre be kell jelenteni az önkormányzatnál, be kell jelenteni egy csomó helyen, és bizonyos szervek rá kell bólincsanak ezekre a tervekre. De biztosak vagyunk abba, mivel ez egy összerdélyi ügy, nem székelyföldi ügy. Nem csak Székelyföldről fognak jönni ide gyerekek. Maga az oktatási központ az több mint 100 főre van tervezve. Tehát képes lesz befogadni egy nagyobb gyermekszámot. Úgyhogy a kampány nem csak Székelyföldön folyik. És nem csak a székelyföldieket kérjük, hogy a napi kávéjukat adják nekünk, hanem úgy a párciumi, úgy a bánsági magyar barátainkat, és tudjuk és hisszük, hogy ez a közösség adományozási kampányunk sikeres lesz még az évben.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Sosem jártál még. Van ez az egy, hol igazán otthon lehetnél. Ahol megszületünk, ott a helyünk, hol igazi sorsunk vár. Néha elvisz az ár, de a szív hazajár. Őrizd az álmot, míg él. As a beast.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Székelyudvarhelyen az Erdély Magyar Látássérültekért Egyesületnél vendégeskedtünk. Meghívottainkkal, Butó Arnó Csaba elnökkel és Máté Zsolt elnökhelyettessel az Erdély Magyar Ajkú Gyengénlátók és Fakok helyzetéről, az Egyesület tevékenységéről és a jövő terveiről beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Nem kell semmi más, csupán egy észfogás, csupán egy pillanat, csak egy kis hangulat, csak egy kis bíztatás. Az ember hirtelen csak átöbben, hogy bizony elvesztette a fejét. Aztán csak ámulhat és bámulhat, hogy vajon hová tette az eszét. És mire ráébredt, hogy tévedett, már késő jóvá tenni a hibát. S nem várhat többnyire mást, legfeljebb egy kész fogás. Nem kell semmi más, csupán egy észfogás, csupán egy pillanat, csak egy kis hangulat, csak egy kis bíztatás. Nem kell holdvilág, nem kell a nagyvilág, nem kell a végtelen, csak egy kis érzelem, csupán egy szár. Átöbben, hogy bizony elvesztette a fejét. Aztán csak ámulhat és bámulhat, hogy vajon hová tette az eszét. És mire ráébredt, hogy tévedett, már késő jóvá tenni a hibát. Az ember hirtelen csak látöbben, hogy számolja a perceket, várja azt a készfogást és kergeti az éveket. Nem kell semmi más, csupán egy pillanat, csak egy kis hangulat, csak egy kis bíztatás. Nem kell holdvilág, nem kell a nagyvilág, nem kell a végtelen, csak egy kis érzelem, csupán egy szál világ. Hogy könnyű elhinni, hogy ő csupán egy készfogás, csupán egy pillanat, csak egy kis hangulat, csak egy kis bíztatás. Nem kell holdvilág, nem kell a nagyvilág, nem kell a végtelen, csak egy kis érzelem, csak egy kis szállás.